Ma reggeli témánk a 69. Zsoltár. Felirata szerint Dávid a szerzője. Így olvasom az első verset. Az éneklő mesternek a Sosannimra Dávidé. A Sosannim héberről magyarra fordítva azt jelenti a liliomokra. Valamilyen a kortársak részéről ismert dallamra utal, amire énekelték ezt a zsoltárt. A zsoltár egy mély, emberileg kilátástalan nyomorúságba esett embernek a könyörgése, aki teljesen elhagyatottnak érzi magát. Nyomorúságát ugyanis éppen az okozza, hogy gyűlölet és vesztére törő szándék veszi körül minden oldalról. Így olvassuk az 5. vers elején, többen vannak fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem, hatalmasok a vesztemre törők. Aztán a 9. versben így olvassuk, atyám fiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevényé. A 21. vers elején így olvassuk, a gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Úgy tűnik, hogy Isten segítsége is késik ebben a nagyon kritikus helyzetben. 4. versben ezt olvassuk, elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom, szemeim elbágyadtak várván Istenemet. És a 18. vers, ne rejtsd el orszádat a te szolgádtól, mert szorongattatom nagyon, siess, hallgass meg engem. Úgy tűnik, mintha a gyűlölőiből minden emberi együttérzés kiveszett volna, azt írja, hogy gúny, és szándékainak a félremagyarázása veszi körül. Így olvasom itt a következő versekben, a 11. és 12. versben, ha sírok és böjtöléssel gyötröm lelkemet, az is gyalázatomra válik. Ha gyászruhába öltözöm, akkor is példabeszédül vagyok nékik. És ebben a kétségbeesett helyzetben könyörög az Istenhez segítségért. Nem közli a felirat, hogy Dávid életének melyik szakaszában keletkezett ez a zsoltár. Azt tudjuk életéből, hogy kétszer volt ennyire mély megpróbáltatás az életében. Az egyik fiatal korában, amikor Saul ártatlanul üldözte, és ugye mit jelent a királyi hatalom? Annak ellenére, hogy ő volt Góliát legyőzője, és a nép kedvelte és szerette, most sikerült szembefordítani az embereket, és sorba feladták, és elárulták volna, és kiszolgáltatták volna Saulnak, és ez rettenetesen keserű volt Dávid számára, és nagyon fájdalmas. Azután a másik mély nyomorúság az életében a saját fia fellázadása, Absalom lázadása volt. Azt hiszem, nem is tudjuk egészen felfogni, hogy ő szerette a fiát, hiszen tudjuk, hogy síratta a végén, hogy édesfiam, Absalom, bárcsak én haltam volna meg helyetted. De azt megérni, hogy fegyveresen az életére tör, és lerombolja mindazt, ami az élete műve és munkája volt, hogy egészen elfajuljon Izrael, ez borzalmas lelki teher volt Dávid számára. És ez a szituáció annyira súlyos volt, hogy azt tűnik ki a zsoltárból, nagyon közel érezte magát a teljes lelki-testi összeomláshoz és pusztuláshoz. Hadd idézzem fel azokat a költői képeket, amelyeket alkalmaz a zsoltáríró. Így olvasom a 2.-3. versben, szabadíts meg engem, ó Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. Mély sárba estem be, ahol meg nem állhatok, feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Ugye egy ilyen hármas hasonlatot használ, hogy a vizek a lelkemig hatottak. Azt mondja, sárba estem, amiben besüllyedek. Aztán azt mondja, feneketlen örvény és áradat. Tehát sár, árvíz, örvény, ezeket a hasonlatokat alkalmazza. Később ezt írja a 15. és 16. versben, ments ki engem az iszabból, hogy el ne süllyedjek, hadd szabaduljak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizektől, hogy el ne borítson a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája be ne záruljon felettem. Ugye abban a pillanatban érzi magát, amikor mindjárt belesüllyed az iszabba, amikor mindjárt a feneketlen vizek elnyelik, amikor az örvény benyeli mindjárt, és a verem szája bezárul fölötte. Annyira kifejezőek ezek a hasonlatok, ez a költői megfogalmazás. És ebben a mély nyomorúságban volt Dávid lelke alkalmas arra, hogy a Szentlélek arra ihlesse, hogy belevillanjanak a saját gyötrelmei kiöntésébe és az Isten segítségéért való könyörgésbe olyan képek, olyan pillanatképek, amelyek az eljövendő messiásnak a szenvedéseit villantják fel. Az Új Szövetség konkrétan visszahivatkozik ezekre, és hadd mutassak rá, hogy melyek ezek a pontok a Zsoltárban, amelyek túlmennek a Dávid, mint az előbb vázoltuk, valóban mély és rendkívüli szenvedésén, de ezen még messze túlmennek, csak ez az állapot tette alkalmassá őt arra, hogy Isten általa tudjon szólni az eljövendő messiás kimondhatatlan lelki gyötrelméről. Így olvassuk az 5. versben, többen vannak a fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem, hatalmasak a vesztemre törők, akik ellenségeim alap nélkül, amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem. Olvassuk el János evangélium a 15. fejezetéből, hogy az Új Szövetség hogy hivatkozik erre vissza, pontosabban nem egyszerűen az Új Szövetség, hanem maga Jézus Krisztus a tanítványaival való utolsó beszélgetésében, az úgynevezett búcsú beszédeiben. Így olvasom János evangéliuma 15. fejezetében a 24. és a 25. verset. Így hangzik: ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, amelyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük. De most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az atyámat. De azért lőn így, mondta Jézus, hogy beteljesedjék az írás, amely megiratott az ő törvényükben, ok nélkül gyűlöltek engem. Ugye milyen megrázó ez a leírás, ugye Jézus önmagára alkalmazza ezt a Zsoltárt, és azt mondja, ennek be kellett teljesedni, hogy ok nélkül gyűlöltek engem, és milyen tökéletes kifejezése a helyettes áldozatnak, mikor azt mondja, amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem, hogy az ő szenvedése helyettes szenvedés volt a mi bűneinkért. A 10. vers a következő messiási vonatkozás ebben a Zsoltárban: mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rám. Mikor hivatkozik erre vissza az evangélium? János evangélium 2. fejezete 17. versében olvassuk, hogy amikor Jézus szolgálata legelején megtisztította a templomot, a galambárusoktól és az egyéb árusoktól és a pénzváltóktól és az egész szörnyű vásári üzérkedéstől, ami annyira nem illett az áhítathoz és az Isten házához, akkor tanítványaiknak eszükbe villant ez az ige, hogy ahogyan most Jézus fellépett itt, hogy megtisztítsa a templomot ezektől a kabzsi és lármás és az Isten tiszteletét leromboló és az imádság házát meggyalázó gyakorlatoktól, hogy ebben a Zsoltár részletben találtak magyarázatot Jézus fellépésére és viselkedésére, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Szeretném fölhívni a figyelmet erre a szóra, hogy emészt, hogy micsoda szenvedés volt az Jézusnak, hogy ő tudta, hogy Izraelt miért hívta el. Ő tudta, hogy ez a templom miért épült, ő tudta, hogy itt minek kellene lenni. És amikor fájdalommal azt mondta, hogy az imádság házát ti latrok barlangjává tettétek, hogy ez Jézusnak micsoda mély gyötrelmet okozott, hogy az emberi bűn mire képes és hova torzul ez, torzul el az, amit az Isten egész másért alapított. Ez nekünk egy kicsit fogalmat alkot arról ez az ige, hogy az egyház minden eltévejedése, az egyház minden gyalázatba merülése, amelynek a, az Isten nevét kéne felmagasztalni, amelynek Isten nevét, Istent kellene igazán bemutatni az embereknek. Ez a szenvedés emészti a megváltót. Azt mondja, te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Mély, kimondhatatlan mély szenvedést okoz ez is. És végül nézzük meg a harmadik messiási vonatkozást ebben a Zsoltárban. Ez a 21. és a 22. vers. Ezt mondja a Zsoltáros. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételemben mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak engem. Ugye ez teljesen világossá teszi, hogy Jézus halálát nem a kimondhatatlan testi bántalmazás okozta, az is elég lett volna, de tudjuk azt, hogy milyen hamar meghalt a kereszten, a keresztre feszítettek nem ilyen gyorsan szoktak meghalni. És világosan mondja, hogy a gyalázat megtörte szívemet, és az emberektől és az Istentől való elhagyatottság, amit egyedül neki kellett megízlelnie, mert azt kellett megfizetnie, amit nem ragadott el. És itt így olvassuk ugye a 22. versben, itt mindenkinek eszébe jutnak a kereszten történtek, ételemben mérget adtak, szomjúságomban ecettel itattak engem. Olyan pici kis mozzanat ez, de tegnap mondtam, hogy a Bibliában mindig fedez fel az ember újat, én is, mikor most készültem erre az igehirdetésre, soha nem figyeltem fel egy pici kis mozzanatra, mikor olvasom, hogy az Új Szövetség erre hogy hivatkozik vissza. Azt olvassuk, hogy először, ugye, amikor megfeszítették, méreggel kevert ecetet adtak neki inni, de ő megízlelvén nem akarta elfogadni. Erre nem figyeltem föl, erre a pici mozdanatra, hogy megízlelvén nem akarta elfogadni. És az ember úgy belegondol, hogy Jézus milyen elgyötört lehetett, gondoljuk meg végig az egész borzalmas kihallgatási tortúra, nem hiszem, hogy valaki sietett egy pohár vizet adni neki. Gondoljuk el ezeket a lelki és testi gyötrelmeket, aztán gondoljuk végig a megostorozást, a keresztre feszítést, a gúny, a gonoszság tobzódását körülötte, és akkor végre az ajkához érne valami ital, és amint belekóstol, ezt sem fogadhatja el, ezt az enyhülést sem, mert rögtön megérzi, hogy ebbe mérget, kábító anyagot kevertek, ami ugyan irgalmasság lett volna, azért is szokták, hogy ne, a némi irgalmasságot, furcsa, ugye, egy kicsit cinikus, egy kicsit groteszk, hogy azért a keresztre feszítetteknek adtak egy kis kábítással kevert italt, hogy a pokoli szenvedések valamit enyhüljenek, de Jézus a józanságát, a tiszta értelmét tudta, hogy neki minden lelki erejére szüksége van, és amikor ennyi gyötrelem után végre valami ital kerülne az ajkához, hogy a pokoli szenvedéseket enyhítse, akkor ezt sem fogadhatja el, mert ebben méreg és kábító anyag van. Ő pedig eznek nem teheti ki magát, mert neki a teljes lelki erejére, a legszigorúbb szellemi és lelki koncentrációra van szüksége, hogy ezt a helyettes áldozatot végigvihesse. És utoljára ugye az már egy irgalmas katona volt, aki végül méreg nélküli ecettel telt szivacsot nyújtott fel neki a végjátékban, és ezt Jézus el is fogadta. És nézzük utána, hogy vajon ebből a Zsoltárból mi az, amit mi önmagunkra alkalmazhatunk. Megtehetném azt, hogy most végig Jézus szenvedéseiről beszéljünk, de úgy gondolom, hogy egy ilyen reggeli áhítatnak a kerete azért igazából kevés ahhoz, hogy elmerüljünk abban, hogy ezt a három döntő messiási vonatkozást a Zsoltárban mélyebben kifejtsük, és valahogy nagyon komolyan próbáljuk beleélni magunkat, akkor se fogjuk teljesen megérteni, de mégis egy kicsit jobban a Krisztus helyettes szenvedésének a kimondhatatlan mélységeit. Én is inkább csak felvillantani próbáltam néhány gondolatot erről. Most arról szeretnék szólni, hogy mi a helyes lelki magatartás részünkről, amikor nem olyan szenvedésekben, mint a megváltó, mert azt senki nem ízlelte meg, és nem is fogja ezen a földön, de mégis törvényszerűségében valamelyest hasonló szenvedésekbe jutunk. Ugye itt ezt a mondatot olvastuk ugye a programon, ennek a mondatnak a kiemelése történt a Zsoltárból, és valóban ez a fő motivuma, hogy ok nélkül gyűlöltek engem. És itt mindenek előtt arról kell szólnunk, hogy az ilyen fajta nyomorúságnak ki a szerzője, ki a gyűlöletnek a szerzője mindenkor. Az a bizonyos ős ellenség, akit Jézus így jellemzett, János Evangélium a 8. fejezetének a 44. versét idézem, ezt mondta Jézus az a nagy ellenségről, az ördög atyáról, ahogy nevezte. Egyébként hadd jegyezzem, még itt a görög szövegben a diabólos szó szerepel, ugye ezt fordítja ördögnek a mi Bibliánk, és ez azt jelenti, hogy vádoló. És azt mondja róla, hogy ez a vádoló emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság, és amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert a hazug és a hazugság atya. Olyan döbbenetes ez a vers. Milyen sötétség árad ebből. Tényleg nem véletlenül nevezi a Biblia sátánt, ezt a bizonyos ellenséget, a sátán név meg ellenséget jelent a sötétség fejedelmének. Igen, mindig úgy megráznak ezek a sorok, hogy nem állott meg az igazságban, és most már nincs ő benne igazság. Emberölő volt kezdettől fogva, hazug és a hazugság atya, és a neve vádoló. Ó, bárcsak úgy lennénk, mint amit Jézus mondott, közvetlenül a szenvedései küszöbén, jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Ebből a sötétségből, amit a világ fejedelme sugall, amit a világ fejedelme igyekszik beoltani emberekbe, ebben ne legyen bennünk semmije. A gyűlölet egy olyan iszonyú fertőző valami, ami mindig tőle származik, a sötétség fejedelmétől, és nekünk olyan tudatosan kell elzárni ezelől a lelkünket. Annyira kell vigyáznunk, hogy egy írmagja se kerüljön a lelkünkben. Ennek a kártétele elsősorban nem arra hat, akire irányul, hanem arra, aki a szívébe engedi. Mert azt írja János apostol a levelében, aki gyűlöli az ő atya fiát, a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Tehát ismétlem, a legsúlyosabb kártétel azé, aki engedi, hogy a világ fejedelme, a sötétség fejedelme megfertőzze a gyűlölettel. Mert a gyűlölet megvakít. A gyűlölet olyanokba ránthat bele egy embert, amit utóbb keservesen megbán és mélységesen szégyel. Így mondja az ige, hogy a sötétség megvakítja a szemét, és nem tudja, hogy hová megy és hová ragadja ez a gyűlölet. Azután ugye így olvassuk, így mondta Jézus is, hogy ok nélkül gyűlöltek engem. Jó megjegyeznünk azt, hogy az ok nélküli gyűlölet a legkeserűbb gyűlölet. Minden más gyűlöletnél keserűbb. Mondhatnám azt miért, mert még az oknak a hiányát is gyűlölettel kell pótolni. És azt gondolnánk, hogy ok nélkül nem lehet gyűlölni. De szeretnék idézni egy mondatot, ezt én is Ellen White egyik írásában olvastam, és engem rettenetesen megdöbbentett, és rengeteget tanultam ebből a mondatból. Ezt írja, az, aki Isten és az ő szent fia ellen tudta hangolni egykor az angyalok harmad részét, nem veszítette el a hitetésre való képességét. Mondhatnám a gyűlöletkeltésre való képességét. Felteszem a kérdést, lehetett Istenben és a Szent Fiában a mennyben, a mennyei harmóniában és tökéletességben okot találni a gyűlöletre? De a sötétség fejedelme Isten és a Szent Fia ellen tudta hangolni kiket? A szent angyaloknak a harmad részét. Tehát ő a gyűlöletkeltésnek a nagymestere, ő az, aki ok nélkül is gyűlöletet tud kavarni és kelteni, mert meg tudta ezt tenni, az angyalok harmad részét Isten és a Szent Fia ellen tudta hangolni egykor a mennyben, és ezt a képességét máig nem veszítette föl, szüntelen gyakorolja, és ezért mindenfajta ilyen felhangoltságból eredő ok nélküli gyűlölet, amely kavarog és embereket fertőz meg, ez mindig a sötétség fejedelmének a műve, És még egyszer ismételem, hogy ne legyen részünk ebben. Tudatosan el kell zárni a lelkünket ettől, tudván, hogy nekünk a legnagyobb kártétel. Mondhassuk azt, hogy jön a világ fejedelme, próbálkozik nálam, de én bennem nincsen semmije. Nem tud megfertőzni ezzel. Szeretnék azután arról szólni, hogy a sátánnak ezt a gyűlöletkeltését, és azt, hogy ilyen forgatagba kever az ellenség, ez senki sem kerülheti ki, aki Istent hűségesen akarja követni. A Biblia egyértelműen arról beszél, hogy senki sem mehet át az Isten táborába, anélkül, hogy a világ fejedelmének a haragját fel ne keltse. És néha, hogy így mondjam, szinte érzékelni lehet a bőrünkön ezt a haragot, amit az ellenség felkavar ellenünk. Annyira törvényszerű ez, hogy azt mondhatom, hogy ha nem lenne, akkor van valami baj. Akkor az ellenség biztonságban érzi magát. Akkor tudja, hogy egyszerűbb módon tudja tönkretenni az embert. Akkor, ha bűnbe ejti, az az ő tökéletes sikere. De minél következetesebben próbálja valaki Krisztus útját követni, annál biztosabban számíthat arra, hogy ha másképpen nem talál fogást rajta az ellenség, akkor ok nélküli gyűlöletet fog kavarni. Szeretnék utalni arra, hogy hol vannak azok az igék, amelyek abszolút törvényszerűnek mondják ezt, és hogy erre mindenkinek fel kell vértezni a lelkét, és számítani kell arra, hogy ezt meg fogja ismerni. Ugye gondoljunk Jézus boldog mondásaira. A boldog mondásokat úgy fejezte be, hogy boldogok vagytok, hogyha minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak titeket. Boldogok vagytok, ha üldöznek és kergetnek titeket. Jézus itt végig mondta, hogy a földön nincsen Istenben való boldogság ennélkül. De lehet boldog még eközben is, ez benne az evangélium. Isten föl tudja emelni ebből a nyomorúságból, de kikerülni nem lehet. És nagyon érdekes, hogy itt is a boldog mondások csúcsa ez a kettő. Tehát, mintha azt fejeznék ki, hogy minél inkább végigjárja az előző lépcsőfokokat, minél inkább eljut oda, hogy békességszerző, aki az Istent látja, minél inkább irgalmas, mint a mennyei atya irgalmas, annál inkább számíthat arra, hogy ezek be fognak következni. Azután gondoljunk Jézus búcsú beszédeire, ahol szintén elbeszélt erről az ok nélküli gyűlöletről, és azt mondta, hogy ha gyűlölt titeket a világ, el ne csüggedjetek, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok. És a tanítvány is olyan lesz, mint a mestere. Ez a Krisztus követésnek ez egy elmaradhatatlan része, hogy ez be fog következni. Pál apostol a római levél 8. fejezetében a következőket írja, és itt is a törvényszerűségről szól. Idézem a római levél 8. fejezetéből a 16. és a 17. verset, amely a következőképpen hangzik. Ezt írja az apostol. Ez a lélek, tudnélik a Szent Lélek, bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei az Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. Ugye milyen érdekes ez az ige. Azt mondja, hogy nagy dolog az, hogyha a Szentlélek bizonyságot tesz, hogy Isten gyermekei vagyunk. És örüljünk, mert ez azt jelenti, hogy ha gyermekek, akkor örökösei az Istennek, örökös társai Krisztusnak. De ehhez az örökséghez az is hozzátartozik még, ha ugyan vele együtt szenvedtünk, hogy vele együtt dicsőüljünk meg. A legtömörebb összefoglalást pedig Péter apostol levelében találjuk. Péter apostol első levele 4. fejezetéből olvasom, ahol rámutat arra, hogy kétféle szenvedés lehet ebben az életben, és a kettő között nagyon éles a különbség. És szeretném ezt idézni, tehát szó szerint Péter apostol első levele 4. fejezetéből, a 12-től a 16. verset. Így olvasom Péter első levele 4. fejezetéből, a 12. verstől. Így hangzik. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Világos, hogy milyen kétféle szenvedés van. Az egyik szenvedés a saját bűneink következményei miatt való szenvedés, és az apostol azt kívánja, hogy ettől ne szenvedjünk a saját bűneinknek a következményeitől, de a másik pedig azt mondja, ha pedig, mint keresztény szenved, ha részetek van a Krisztus szenvedéseiben, ebben a bizonyos ok nélkül való gyűlöletben, akkor se ne szégyelje, se ne csüggedjen el, hanem dicsőítse azért az Istent. És én most legfőképpen arról szeretnék szólni, és ez tulajdonképpen a summája ennek a ma reggeli áhítatnak, hogy mi a helyes lelki magatartás, mikor valaki ilyen helyzetbe kerül. Ismételem, hogy ezt nagyon fontos megtanulni, mert senki sem kerülheti ki, aki valódi Krisztus követővé válik. Időnként mindannyian belekerülünk egy ilyen forró kemencébe, belekerülünk egy ilyen sátán által kavart gyűlölet örvénybe, ezt nem lehet kikerülni. És mi ilyenkor a helyes magatartás? Nézzük Dávidét. Így olvassuk a 69. Zsoltárban, a 6.-tól 8. versben. Ó Isten, te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak te előtted. Ne szégyenüljenek miattam, akik te benned remélnek, Uram, seregeknek, Ura. Ne pironkodjanak miattam, akik téged keresnek, ó Izraelnek Istene. Mert éretted viselek gyalázatod, és borítja pirosság az én orcámat. Mit érthetünk meg ebből a néhány sorból? Nagy kísértés egy ilyen helyzetben, hogy valaki igaznak véli magát, és foglalkozik a vele szembeni magatartásnak a sötétségével, és belekeseredik egy önsajnálatba. És eltéveszti az arányokat, és magát igaznak gondolja, és másokat pedig bűnösnek és gonosznak. De nézzük meg, milyen volt Dávid magatartása. Mintha azt mondta volna ebben a helyzetben, ami pedig most nem az ő saját bűneinek a következménye volt, hanem ártatlan szenvedés. Mert amikor Saul üldözte, erre nem adott okot. Amikor Absalom fellázadt ellene, erre nem adott okot. Ezért is mondja a 8. versben, most éretted viselek gyalázatot. Ez most nem a saját bűneinek a következménye. De Dávid mégis megemlékezett róla, hogy ő nem egy ártatlan ember. Azt mondta, te tudod az én balgatagságaimat, és az én bűneim nyilván vannak előtted. Mintha csak azt mondta volna Istennek, tudom, hogy Sátán perelhet a fejem fölött. Tudom, hogy vannak nekem vétkeim és törvényszerégéseim, és Istenem, te ezeket mind tudod. És megértem, hogy az is lehetne, hogy te elhagysz engem, és magamra hagysz ebben a helyzetben. De azt mondja, ne szégyenüljenek meg miattam, akik te benned remélnek, Uram. Mintha azt mondaná, de most ez egy ok nélküli gyűlölet, ez most a te éretted viselek gyalázatot, és ezért a te ügyedért, nem azért, mert én egy ártatlan vagy igaz ember vagyok, nem azért, mert elvárhatom, mert követelhetem, mert igényelhetem, hogy te megszabadíts engem, hanem a Krisztusért, az ő helyettes áldozatáért, az ő közben járásáért, és azért, hogy akik te benned remélnek, akik az Isten ügyével együtt éreznek és együtt lélegzenek, azért dicsőítsd meg a te nevedet. És az én életemnek a hibái miatt most ne kérd ezt számon, és ne büntess, és ne hagyj el, hanem dicsőítsd meg a te nevedet, és szabadíts meg. Tehát azt hiszem, megértettük, hogy Dávidnak ez a magatartása mennyire példamutató. Emlékszünk rá, amikor Absalom lázadásakor Sémei kövekkel dobálta, és szidalmazta, és vérszopó embernek nevezte. Ez nem volt igaz, mert a Saul háza iránt semmit se követett el Dávid. Nagyon is irgalmasan és nagylelkűen bánt velük. Ennek ellenére Dávid mégis leállította azokat az embereit, akik őt most megvédeni akarták, és megbüntetni azokat, akik szidalmazták. Azt mondta, hadd szidalmazzon. Ez most nem igaz, de én se vagyok egy ártatlan ember. És Dávidnak sok minden eszébe jutott. És azt mondta, nem, nem kell büntetni ezeket az embereket. És ez az a lelki magatartás, amire ez a Zsoltár tanít. De ugyanakkor esedezve könyörög, nem a saját igazságára hivatkozva, hanem azért, hogy Uram, ne szégyenüljenek meg, akik tenned bíznak, a te nevedért, a te ügyedért, lépj közbe, segíts és szabadíts meg. Azután figyeljük meg, hogy hogyan fogalmaz a 14. versben. Én pedig néked könyörgök, ó Uram, jó kedvednek idején, ó Isten, vagy kegyelmed idején, ó Isten, a te kegyelmed sokasságához képest, hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel. Figyeljük meg, hogy soha nincs ilyen, hogy a saját igazságára hivatkozik, és mintha elvárná Istentől. Ezen a földön nincs ember törvényszegés nélkül, nincs ember, aki, hogyha Isten puszta jog szerint járna el, akkor járna az isteni közbelépés, meg az isteni segítség. Dávid is ilyen érvet mond, a te kegyelmed sokasságához képest hallgass meg engem. Tanuljuk el ezt az imádságot, tanuljuk meg ezt az imakérést. Hogyha akármennyi mi hibánk, bűnünk, nyomorúságunk lehet, ezt minden ember a szájára veheti. A te kegyelmed sokasságához képest. Ez az érv, ahogy kérlek téged, szabadíts meg engem. És figyeljük meg ezt a gyönyörű kifejezést, hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel. Ezek az igazi szent érvek, ez a Szentlélektől ihletett imádság, amikor ezeket veszi a szájára. Nem azért, mert nekem jár, nem azért, mert magamat ártatlannak tartom. Ahogyan valamikor Dávid is, illetve Dániel is imádkozott, ugye Dániel imájában is ezt mondta, hogy nem a mi igazságunkban, hanem a nagy irgalmasságodban bízva terjesszük előtt beesedezésünket. Ne felejtsük el, hogy Sátán egy nagy vádoló. És mikor valaki nyomorúságba esik, megpróbálja megkísérteni azzal, hogy ez most a te bűneid miatt van. Isten elfordul tőled, Isten büntet, Isten ver. Nehogy valaki ilyenkor engedjen ennek a vádolásnak, mert Sátán ezzel akar teljesen tönkretenni és elcsüggeszteni. Az a helyes magatartás, ami Dávidé, elsorolhatjuk, te tudod az én balgatagságomat, bűneim nyilván vannak előtted, de én mégis a te kegyelmed sokasságához képest kérlek, hogy hallgass meg engem. A te megszabadító hűségedre appellálok, hogy lépj közbe, és nyilvánítsd ki a te igazságodat és a te kegyelmedet. És azután nézzük meg még a 19. és a 20. verset. Ez is mennyire kifejező. Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat, jól ismered minden szorongatómat. A gyalázat megtörte szívemet és beteggé lettem. Várok részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. A Zsoltáros azt is elmondja Istennek, hogy te minden szenvedésemet tudod, és mindent körülöttem. Azt mondja, tudod a szégyenemet, tudod, ismered minden szorongatómat, mi az, ami rám hárul. És azt mondja, azt is tudod, hogy mit érzek, mikor várok részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Ezeket te mind ismered, sokkal jobban ezeket az érzéseket, hiszen az emberfia mi az, amit megjárt. És ekkor a lélek már felszabadul. Dávid egy másik helyen azt írja, hogy szedd tömlődbe könnyeimet, nem tudod azoknak számát. És ez a gondolat, hogy Isten tudja, Isten pontosan látja, Isten tökéletes bíró, Isten tévedhetetlenül tudja megítélni a dolgokat. Ez mindig egy hatalmas lelki felszabadulást okoz. És a Zsoltár hogyan zárul? Egy ilyen Zsoltár, amely egy ilyen kilátástalan szenvedésben vergődő embernek a Zsoltára. Ugye, ahogy láttuk, hogy mély sárba estem be, hogy meg nem állhatok, feneketlen örvénybe jutottam, az áradat elborít engem. Egy ilyen helyzetből hova jut a Zsoltáros? Mivel fejeződik be a Zsoltár? Ugyanazt látjuk, ami a Zsoltárok jellemzője, hogy lelkileg kiküzdi magát ebből a mélységből. Mondhatnám, ez a hitnek a sarsrepülése, ahogy a Ézsaiás beszél erről, hogy József Attilát idézzem, ezen a földön olyan nagy kínok késeivel játszunk sokszor, amelyek ember szívében nem illőek. De mégis, akik az Úrban bíznak, ha egy pillanatra megtántorodnak is, vagy elfáradnak is, egyszer csak szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. És itt is így szólal meg a reménység hangja. Nem a Zsoltárosnak a szerkesztése drámai, nem foglalkozik azzal, nem írja le, hogy Isten hogyan lépett közbe. Még ez nem is történt meg. Még hátra van az, hogy az Isten ténylegesen megszabadítsa, de ő a lelkében már itt tart. Bizonyos abban, hogy ez be fog következni. És a 30. versben ezért bizakodva mondja, engem, aki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen föl, ó Isten, a te segítséged. És már kimondja a 31. versben, dicsérem Istennek nevét énekkel és magasztalom hálaadással. Az a lelki magatartás ez, amire Jézus is példát adott, amikor Lázár sírjánál imádkozva így fejezte be az imáját, köszönöm, hogy meghallgattál engem. Nagyon sok Zsoltár ér véget így, hogy már ő lelkileg a hitnek a sasrepülésével kiemelkedik a lelki nyomorúságból, és már megköszöni Istennek a szabadítását, pedig még semmi sem látszik belőle. És túllép a saját helyzetén, mikor azt mondja a 33. versben, látják ezt majd a szenvedők, amikor te felemelsz és megszabadítasz engem, és örülnek. Ti Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek. Már túl is van a maga baján, már másokat vigasztal, már arra gondol, hogy milyen örömet jelent majd, mikor az Isten szabadítása megjelenik, és a szenvedők mind örülnek, és az Istent keresők szíve megelevenedik. És a legutolsó két vers, a 36. és 37. pedig az Isten egész megváltási művére tekint ki, és a Krisztus visszajövetele nyomán megvalósuló végső diadalra és győzelemre, amikor így mondja, mert megtartja Isten a Siont. Ugye a Sion a templomhegy neve, és tulajdonképpen szimbóluma az Isten népének és az Isten ügyének. És bizakodva mondja, megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait, helyreállítja a bűnokozta romlásokat, és ott lakoznak majd, és bírni fogják azt. És az ő szolgáinak maradékai öröklik azt, és abban laknak majd, akik szeretik az ő nevét. Tehát már egyenesen az újjáteremtett földig hatol a pillantása, ahol a szolgáinak maradékai majd öröklik ezt az újjáteremtett földet, és abban laknak majd, akik szeretik az ő nevét. De talán emlékszünk rá, hogy tegnap este is, amikor a juhok és kecskék szétválasztása példázatáról volt szó, mondtam, hogy annak a példázatnak a bevezetését, azokat a rendkívül ünnepélyes szavakat nagyon jól meg kell jegyeznünk és az emlékezetünkbe vésnünk. Amikor azt mondja, mikor majd eljön az emberfia az ő dicsőségében, és vele a szent angyalok mind, és beül az ő dicsőségének királyi székébe. Valahol a tudatunkban mindig legyen ott ez a jelenet. Mindig legyen az, hogy előre tekintünk erre, és a jelennek a keserűségei és a jelennek a nehézségei akkor sohasem fognak tudni elcsöggeszteni. Mert Dávidnak a tekintete is eddig hatolt. A teljesen biztos volt és hálát adott már előre az Isten szabadításáért. Noha semmi nem látszott belőle. Noha emberileg kétségbejtő volt még a helyzete. És már előre örült annak, hogy az összes szenvedők örülnek majd, és az Isten keresők szíve megelevenedik. És már lélekben látta azt, hogy Isten megtartja az ő népét és ügyét, és helyreállítja Júdának városait, és hogy végül majd az újjáteremtett földön lakoznak békességben mindazok, akik szeretik az ő nevét. És én szívemből kívánom, hogy ez a Zsoltár közel álljon hozzánk, és amikor belekerülünk ilyenfajta szenvedés örvénybe, egy ilyen tipikusan a sátán haragját megjelenítő gyűlölet örvénybe, akkor egy pillanatig se keseredjünk el. Vagy ha egy pillanatig el is keseredünk, mert ez majdnem illuzórikus, hogy egy pillanatig se keseredjünk el. Ugye az ige is azt mondja, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek, és megtörténhet egy rövid időre. De aztán tanítsanak meg a zsoltárok arra, hogy hogyan kell ebből kiemelkedni a reménységre, a bizalomra, a hitre. Tulajdonképpen szinte minden ilyen zsoltár a hitnek a sasrepülését jeleníti meg gyakorlatilag. És ne felejtsük el, hogy sohasem azon az alapon forduljunk Istenhez, hogy én igaz vagyok, és mások rosszak, hanem mindig csak ezen az alapon, hogy én ugyan tudom, és te is tudod az én balgatagságaimat és bűneimet, de ez most, te éretted viselek gyalázatot, és kérlek, éppen ezért kérlek, hogy a te megszabadító hűségeddel, a te kegyelmed sokasága szerint szabadíts meg. És az ige abban erősít meg, hogy ebben bizonyosságot is lehet nyerni, és tökéletes békességet, és tökéletes reménységet. Kívánom nem azt, hogy ilyenbe kerüljünk, de azt, hogyha ilyenbe belekerülünk, mint Dávid, akkor hasonló lelki magatartást tudjunk tanúsítani, és ne tudjon az ellenség leverni és kétségbe ejteni. Amen. Szerető mennyei atyánk, ami közben járunk, megváltunk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük, hogy a Szentlélek ihlette Dávidot a zsoltár megírására, és ez megörökítetett és fennmaradt a mi számunkra. Most süt a nap, és örülünk, de tudjuk, Urunk, hogy bármikor ott gyülekeznek a viharfelhők a fejünk felett, megértettük a te ígédből, hogy az ilyenfajta szenvedést, amiről Dávid is szól ebben a zsoltárban, ami olyan mély volt, hogy alkalmas volt arra, hogy még a megváltó ennél sokkal súlyosabb, kimondhatatlan szenvedéseiből is felvillancson valamit, hogy ilyenfajta megpróbáltatásba bármikor kerülhetünk az életben. Megemlékezünk, Urunk, a te szavadról is, hogy a te egész hívő néped, erről szól a profécia, majd gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Urunk Istenünk, taníts meg a hitnek a sasrepülésére, taníts meg a helyes lelki magatartásra. Megemlékezünk a te ígédről is, hogy Krisztust, ami szenvedésünk, ami üdvösségünk fejedelmeit is szenvedések által tetted emberfiaként tökéletessé. Urunk, megértjük, hogy ami ilyen szenvedést engedsz meg az életünkben, az mind azért van, hogy lelki növekedéshez segítsen, hogy készíteni akarsz további feladatokra és küzdelmekre. Ezért segíts arra, hogy még hálát adni is megtanuljunk ezekért. Óvd meg mindenkor mindegyikünket a gyűlöletnek a szörnyű miazmáitól. Óvd meg a bármi ilyen lelkülettől, és add, hogy a szemünk egyedül rád tekintsen, és mindig ez legyen bennünk, hogy meghajtva a fejünket, tudva azt, hogy Sátán perelhet, vádolhat, de te vagy a megigazító és az igazságos bíró Isten. Mi mindig így folyamodhassunk hozzád, hogy kegyelmed sokaságához képest a te megszabadító hűségeddel hallgass meg. És taníts megköszönni a te szabadításodat, mielőtt látnánk. Taníts bizonyosnak lenni abban, mielőtt az bekövetkeznék. Add, hogy soha ne inogjon bennünk a hit, hogyha a démonok serege üldözi is a te ügyedet, akkor is az végül mégis győzelmet arat. Jézusunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és ennek a vigasztaló éneknek a szavait is, amit énekeltünk és énekelünk, vésd mélyen az emlékezetünkbe, kérünk. Amen.